dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Isten hozta a testvéreket ünnepre. Jövünk minden vasárnap, ünnepelni pedig csak szabad lélekkel tud az ember. Ezért is kezdődik minden egyes alkalommal, önvizsgálattal ez a mi ünneplésünk. Ma sok okunk van arra, hogy ünnepeljünk, hiszen anyák napja van, múlt vasárnap a jópásztor vasárnapja volt, ma anyák napja, az anyák a legfőbb pásztorok. Ők azok, akik igent mondanak az életre, ők azok, akik a legtöbb áldozatot hozzák azért, hogy felnőjünk. Ők azok, akik mindvégig kísérnek bennünket. Aztán ma nagy ünnep az is, hogy véleményem szerint az újkori Magyarország legnagyobb főpapjára emlékezünk, Mindszenty Bíboros úrra, 120 évvel ezelőtt született, most délelőtt, ami bécsi kórházunkban is nagy ünnepség van, hiszen utolsó óráit ott élte. Egyébként az volt a kérése, amikor a kórházba bevitték, hogy olyan szobába kerüljön, és úgy helyezzék el az ágyát, hogy lássa a Szent István dómnak a tornyát. Így is történt. Ott halt meg. Imádkozunk azért, hogy ez a magyar nép és a magyar katolikus közösség végre méltó helyen tisztelhesse ezt a nagy főpapot. Nézzünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, hogy méltóképpen ünnepelhessünk. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad, összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, mi minden vasárnap ünnepre jövünk, ahogy a mai szentmise alaphangja megszólított bennünket. Ünnepelni akar velünk az Isten. Ezen a mai vasárnapon Isten és ember egy egészen sajátos kapcsolatát bontja ki nekünk az evangélium, és ez valóban azért fontos, mert mi, talán mondhatnám azt is, mi emberek, ha igazán emberi méltóságunknak megfelelően akarunk ünnepelni, akkor az Isten ebből nem maradhat ki. Nyilvánvalóan nem azokra a különböző fiatalok által kedvelt összejövetelekre gondolok, ahol fekete ruhába öltözött őrök, meg biztonsági emberek engednek ki be. Egyszer volt alkalmam, nem is olyan túl régen, és nem is olyan későn, talán 9:30 környékén volt az idő, egy idős emberhez kellett elmennem, aki rosszul lett, és itt a Vígszínházzal szemben olyan látomásban volt részem, talán ez a legjobb szó. Fiatalok, 20 év körüli fiatalok fetrengtek a földön, ilyen fekete ruhás, biztonsági emberek nézték őket, majdnem, hogy ilyen védelmi láncot alkottak körülöttük. Aztán mások jöttek, szinte átléptek rajtuk a kortársaik. Szóval ilyen kibejárkálás volt az egyik házba és ból. Nyilvánvaló, ezek semmiképpen nem az ünneplésnek a helyszínei, és az, amiben ott az embernek része volt, ez, amit ott látott, ez mindenről szólt, de nem az élet ünnepléséről. A mai vasárnapon Isten és ember egészen sajátos kapcsolatát egy kép akarja bemutatni, a szőlőnek a képe. Nagyon sajátos eszmefuttatást olvastam ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Azt mondja, hogy a mi emberi civilizációnk teljes egészében függvénye annak, hogy belátjuk-e, hogy a mi életünk középpontja az Isten. És arról elmélkedett ez a gondolkodó, hogy a mi civilizációnknak minden betegsége innen vezethető le. Ez a középpont megszűnt az ember számára. És nagyon érdekes volt, amikor arról gondolkodott tovább, hogy végeredményben, amikor a civilizációt emlegetjük, és a középpontban az Istent, akkor majdnem, hogy nem is a hitről, meg a vallásról van szó, hanem egyszerűen minőségről, szintekről van szó, mert élnek emberek úgy, hogy Isten egyáltalán nem tartozik bele az életükbe, de azt mondja ez a gondolkodó, aki nem hívő, hogy úgy tűnik, hogy akik így gondolják el az életüket, azok az emberi méltóságukat kockáztatják. Erre lehet azt mondani, hogy megállapítások, akár azt is lehet mondani, hogy túlzások. Egy biztos, az Isten velünk ünnepelni akar. Mert nekünk embereknek az ünnep valamiképpen az emberi életnek a fénye. Akkor, amikor a keresztény gondolkodásunkban a kenyér meg a bor, mint két nagyon lényeges elem szerepel, akkor ez azt jelenti, hogy a kenyér a teremtőnek és a teremtésnek a méltóságát fejezi ki, a bor pedig az ünnepnek a fényét. Talán, ha ebből a szemszögből nézzük ezt a mai evangéliumi szakaszt, már is több következtetést tudunk levonni. Ahhoz, hogy igazán értsük, mit is akar Jézus mondani azzal, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, ahhoz mindenképpen föl kell idézni magunk számára az Ószövetségből Izaiásnak az elbeszéléseit, aki azzal foglalkozik, hogy az Isten szabaddá teszi az ő népét, áttelepíti Egyiptomból Izraelbe az ő népét, és ez a nép az ő szőlő ültetvénye. És úgy előkészítette ennek a szőlőnek, ennek a, akár mondhatom így is, gyönyörű kertnek az életét, hogy úgy nevezi Izaiás próféta isteni sugallatra, hogy ez a szőlős kert, ez az Isten mennyasszonya. Azt mondják a Szentírás magyarázók, hogy ennek a képnek a tudatosítása nélkül alig lehet érteni a szőlőtőről szóló példabeszédet. Mert hiszen az Isten úgy szereti az ő népét, mint ahogy a vőlegény szereti a mennyasszonyt. Mindent megtesz érte, lesi a gondolatait. Azt akarja, hogy valóban ünnep legyen az ő életük, és boldogok legyenek. Aztán persze Izaiás beszél arról, hogy ez a mennyasszony milyen volt, most ezzel a kérdéssel ne foglalkozzunk. Egy biztos. Jézusnak az üzenetében ez a kép mindenképpen élt, és amikor azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és ti vagytok a szőlővesszők, akkor már is azonnal bizonyos következtetéseket le tudunk vonni, A legalapvetőbb következtetés az, hogy a szőlőtő és a szőlővesszők összetartoznak. Az élet, a vesszőknek az élete teljes egészében a tőke függvénye. Onnan jön az életerő. Onnan táplálkoznak. Ez az egyik nagyon lényeges igazság. Majdnem, hogy azt is mondhatnám, hogy az éltető erő máshonnan jön. Talán ezen is jó lenne gondolkodni. Persze, az az ember, akinek az élete középpontjában nem az Isten van, úgy gondolja, hogy ő mindent tud a maga számára biztosítani, és elfelejti azt, hogy mennyire egymásból élünk, de legfőképpen az Istenből. Mert? Miért? Miért merem mondani azt, hogy legfőképpen az Istenből? Mert azt mondja tovább ez a történet, hogy ha bennem maradtok, és én ti bennetek, akkor termést hoztok. És mit jelent az, hogy bennem maradni, összetartozni? Jézus világosan és egyértelműen kimondja, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ennek a összetartozásnak ez a gyümölcse. Az, ami ebből a kapcsolatból a világ számára adatik. Ha rádöbbenünk arra, hogy az Istenből élünk, ha elhisszük azt, hogy mi teremtmények vagyunk, és az Isten előtt üres kézzel állunk, és az Isten szeretetének műve az, hogy megtölti a kezünket, Isten szeretetének a műve az, hogy ma fölkelt a nap ránk, föl fog kelni holnap is a nap, de nem biztos, hogy mindegyikünkre. És egyedül ez a nap adja a keretét annak, hogy megteremjük a gyümölcsöt. Erről sokat beszéltem a húsvéti időszakban. Mit jelent az, hogy az ember kockáztatja az életét? Mit jelent az, hogy az ember, amikor összetartozik valakivel, ez a legnagyobb kockázatvállalás? De csak ebből van gyümölcs. Aki ebből kilép, aki ezt nem vállalja, az életellenes. Persze, abban a pillanatban, amikor ezt a nagyon határozott igényt megfogalmazzuk, abban a pillanatban az emberben sok minden fölmerül, hogy megéri, képes vagyok rá, lehetséges. Testvérek, embernek biztos, hogy nem lehetséges, de Isten segítségével igen. És hogyha a civilizációnk beteg, akkor a betegségnek itt van a gyökere. Az, hogy bennem maradtok, és én ti bennetek, ez azt jelenti, hogy a lélek kultúrája jelenik meg ebben a világban. Ez azt jelenti, hogy a szeretetet rehabilitáljuk. Éppen az elmúlt héten volt Kecskeméten egy elég nagy konferencia, és Miklós, az én kedves helyettesem is ott volt, és pontosan erről a gondolatról szólt, hogy a szeretet szolgálat valamiképpen ebben a világban a szeretet rehabilitációjával foglalkozik. Tehát ez a kép, amit mi hallottunk, ez a lélek kultúráját jeleníti meg, és a szeretet rehabilitációját jelenti ebben a világban, ami egyszerűen ezt az igazságot fejezi ki, hogy Isten van a középpontban, ráfigyelünk, az ő szava, az ő igazsága, a mi életünk igazsága, és felbátorít bennünket arra, hogy a lelkünk felől éljünk, pünkösdre készülünk, érdemes ezt a gondolatot is egy kicsit továbbvinni majd. Nem lehet úgy élni, hogy állandóan azzal foglalkozunk, hogy mit teszünk, meg mit iszunk, hogy milyen otthonunk van, milyen körülmények között élünk, milyenek a anyagi, gazdasági lehetőségeink. Nem lehet állandóan ezzel foglalkozni, még akkor sem, ha ezek egzisztenciális gondok. Persze azon érdemes lenne elgondolkodni, hogy mi az, amit az ember nélkülözhetetlennek tart, szükségesnek tart, és mi az, amivel egyszerűen tönkre teszi magát az ember, mert nem a lélek felől él, hanem mindezek a tényezők és kérdések járják át a gondolatainkat, és erőnkön felül akarjuk biztosítani azt, amire nincs is szükségünk. Persze, ehhez helyes életszemléletre van szükség, ezt ugyancsak Isten felől lehet elsajátítani. Testvérek, azt gondolom, hogy ennek a mai vasárnapnak ez az igazi üzenete. A mi emberi civilizációnk az Istennel való kapcsolatunknak a függvénye. Mondjanak akármit a hitetlenek, mondjanak akármit azok, akik ezen mosolyognak, akkor mutassák fel az enélküli világnak az emelkedettségét. Ilyen egyszerű. Erről is hallottunk. Fiacskáim, ne szóval szeressétek egymást, hanem tettel és igazsággal. Kedves jó testvérek, azt hiszem, hogy ezek nagyon egyszerű gondolatok, de ez az életünk lényege. Szent János, akinek az evangéliumából olvastuk ma ezt a részt, ő a filozófus evangélista, hogy tartják a szentírás magyarázók. Ő magas röptű gondolatok embere, nem véletlenül az ő szimbóluma a sas. És minő sajátos. Akkor, amikor János apostol, evangélista megöregszik, neki sikerült egyedül megöregedni. Az összes többi apostolt kiiktatták. Az élők sorából még mielőtt megöregedhettek volna, bár vele is próbálkoztak, de valamilyen csoda folytán megmenekült. Ez a zseniális gondolkodó. Akkor, amikor már kézen fogva kísérték el az ünnepekre, a szentmisére, akkor kérdezték tőle, mi a legnagyobb igazság? És akkor vártak valami csodát, és akkor ilyen egyszerűen válaszolt. Fiacskáim, szeressétek egymást! Sokan csodálkoztak is rajta, ez a válasz? Testvérek, azt hiszem, különösen a gyerekeknek mondom, fiatal nem túl sok van itt, inkább már ehhez az öreg korosztályhoz tartoznak. Persze igazából a mi szavunkra nem olyan nagyon figyelnek már oda a fiatalok, de azért mondom. Szóval akkor, amikor a színek egy kicsit homályosabbak lesznek, amikor fakulnak, amikor a fények már nem vakítják meg az embert, akkor leegyszerűsödik, és megragadja a lényeget. Ahogy ezt János apostol is, ezzel az egyszerű mondatával, fiacskáim, szeressétek egymást, elég. Ha szeretetben tartozunk össze, akkor ez azt jelenti, hogy ennek a kapcsolatnak gyümölcse van. A legegyszerűbb gyümölcse az, hogy van értelme az életünknek, aztán millió ráadás jöhet. A ráadások sajátosak, különfélék, de erről most ne beszéljünk. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Engedjük hogy ez a nagyon érthető, könnyen megérthető kép formája is alakítsa a gondolkodásunkat. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, ezt az imádságot az édesanyákért mondjuk el. Mindenek előtt köszönetet mondjunk ebben az imádságban, hiszen az, hogy itt vagyunk, ez annak köszönhető, hogy valaki elfogadott bennünket és világra hozott. És imádkozzunk azért ebben az imádságban, hogy a fiatal nők ismerjék föl a hivatásukat, a földet be kell szülni. Azért a föld, aki betölti. Különösen nekünk okunk van arra, hogy könyörögjünk és imádkozzunk, mert ijesztő módon fogyunk. Nem azok veszik el a világunkat, vagy országunkat, akik betelepülnek, hanem azok vesztik el, akik megtagadják az életet. Kockázatos. Nagyon jól tudjuk. A szeretet a legnagyobb kockázatvállalás. De azt hiszem, ez persze csak elbeszélésekből tudja egy férfi ember, hogy a legnagyobb örömei a szülő anyáknak van. Imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Jocikám, légy szíves, tedd ezt a dobozt ide föl. Lent van. Mindig elfelejtem, pedig nem szeretném a testvérek... Ide. Ne légy balkezes. Nem szeretném a testvérek nagy lelkűségét lefokozni. Ugye arról beszéltünk, hogy névtelenül boríték is van, aki annak a nagyon rászoruló erdélyi családnak a házépítésében valamilyen módon részt akar venni, akkor ide beteheti, meg se nézzük mi sem, majd ők bontják ki a borítékot is, aztán annyi lesz benne, amennyi. Úgyhogy most nem felejtettem el, itt van. Kedves testvérek, mindenképpen a Szent Mise áldása előtt emlékezzünk egy-két szó erejéig, mint Szenti Bíboros úrra. Megható volt a számomra tegnap Esztergomban a Szent Misén a bolonyai bíboros érsek úr, aki a szentbeszédet mondotta, arról beszélt, hogy ő a hivatását neki köszönheti, mert amikor kisgyerek volt, akkor az ő édesapja szinte minden este ennek az embernek a hősiességéről, áldozatáról, keresztútjáról beszélt a családnak, úgyhogy ő nagyon-nagyon régen a szívébe rejtette a mi főpapunkat. Azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy kevés emberrel kapcsolatosan mondtak annyi gonoszat, annyi hazugságot, mint éppen vele kapcsolatosan. Ez háborús, uszító volt, imperialista, kém, a demokrácia legnagyobb ellensége, a nyilasokkal is egyezkedett, és hajthatatlan, és kompromisszumra nem kész, és nem képes, ember és. És valójában ugye a lelkekben a mai napig nem rehabilitálták őt. Még a hívők sem. Állítom még igen sokan, a püspökök meg papok sem. Hiszen ő bizonyos értelemben más szempontból is áldozat volt. Egy újságból olvasok föl néhány mondatot, amit ő 1945. október 7-én mondott el érseki székfoglaló beszédében Esztergomban. Ezt a pár mondatot hallgassuk meg, és egy kicsit talán a fény is beragyogja az ő útját. Babilon vizeinél ülünk, és elpattogott hárfahúrokon idegen énekre akarnak tanítani minket. Nem szólalt meg még ebben az országban az a tárogató, amely az elpusztult országot siratta. Keressük, és nem találjuk, hol is bujdosik a magyar fájdalom. De megszólalt a cigány hegedűje, a duhaj jókedv nótája. Ám 1945-ben magyar földön hazudik a muzsika szó, mert megfeledkezik a felejthetetlen igazságról, a magyar koldus szegénységről, az összes világtájak rabsóhajairól, külső-belső börtönökről, kitaszított, otthontalan magyarokról és azokról, akiknek többé nem hópárnája, hanem a maradék rongyos condrája könyvtől ázik. Könnyelmű élvhajházattal indult meg itt valami egészen újszerű, testünknek, lelkünknek idegen ifjúságnevelés. Szomorú ifjúság az, amely szinte nemzete torának táncos megünneplésére kedvet érez. Lehet, hogy a vérük magyar, nyelvük is, nevük is az, de a boldogtalan és a helye húja Magyarország között óceánok húzódnak, vér és könnyek völgyében, romok és sóhajok felett vigadnak azok, akik nem tudják, mit cselekszenek. Többek között ezeket a mondatokat is elmondotta ott A székfoglaló beszédjén nyilván nem ezek a legfontosabbak, ez csak a tisztánlátását jelenti, még akkor is, hogyha esetleg ez a stílus ma egy kicsit távoli, hiszen több mint 60 évvel ezelőtt hangzott el, de az a út, az a példa, amit ő felmutatott, az örökérvényű. Reménykedjünk abban, hogy végre helyreáll a rend, és ő is megkapja a hívők és a világ emlékezetében a méltó helyet, vagyis boldoggá avatják. Ezt kellett volna az egyház vezetőinek is szorgalmazni az elmúlt évtizedek során. Nekem megadatott, hogy a mostani Szentatyával még pápa választás előtt párszor találkozhattam, és még az is, hogy amikor pápává választották, akkor egyszer négy szem közt 2 percet vele lehettem, és akkor azt kértem tőle, hogy Mindszenty Bíboros úr boldoggá avatása történjen meg. És akkor azt mondta nagyon bölcsen és nagyon okosan, remélem lesz rá időm. Hát most még él. Siessen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjünk békében. Istenem.